Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! Legutóbb elkezdtük olvasni Jézusnak a három fejezetet felölelő búcsú beszédét, és átvettük ebből az elsőt a 14. fejezet főbb témáit. Vagyis, miben áll a beszéd vigasztaló jellege? Aztán Jézus az atyához megy, kérdés, hogy mi, hogyan tudunk eljutni oda, ahol ő van. Miért csak Jézus által lehetséges ez? Van itt a 14. fejezetben még egy nagy téma, és ma ez következik, a Szentlélek. Valamennyi evangéliumot összevéve Jézus itt, a búcsúbeszédben szól róla legtöbbet, méghozzá végig a három fejezetben többször, összesen 6-szor. Az a leggyümölcsözőbb olvasásmód, hogyha ezeket az egy témához tartozó szakaszokat összeszedegetjük, és együtt olvassuk, nem pedig külön-külön, követve a szövegnek a lineáris sorrendjét, annak nem lenne sok értelme. Tehát most ezt teszem, összeszedem a Szentlélekről szóló szakaszokat, és együtt beszélek ezekről. Először elmondom, hogy ezek a szakaszok a következők. A 14. fejezetből a 16-os, 17-es, meg a 26-os vers. A 15. fejezetből a 26-os, 27-es. A 16. fejezetből a 7-es, a 8-astól a 11-esig, és végül a 12-estől a 14-esig, és végül a 16. vers. Tehát erről a 6 szakaszról beszélek. És amikor ezeket olvassuk, végig szem előtt kell tartanunk az egész búcsúbeszéd célját, Jézus célját. Ez a cél a vigasztaláson túl az, hogy a hívők berendezkedjenek egy olyan életre, amikor Jézus már nem fizikai valójában van velük, hogy megtanuljanak együtt élni Jézussal akkor, amikor ő már nem testileg, hanem lelkileg, szent lelkével van jelen közöttünk. Így olvasom a Szentlélekről szóló első részt, 14. fejezet 16-os, 17-es vers. Én pedig, mondja Jézus, kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Eddig a szöveg. Jézus a lelket végig a búcsúbeszédben paraklétosznak, vigasztalónak nevezi, itt a másik vigasztalónak. Paraklétosz görög szó annyit jelent, mint valakihez, valaki mellé odahívott vagy oda küldött, akinek munkája az, hogy az ember mellett álljon a tanítástól, a vigasztaláson, a tanácsadáson, a segítésen keresztül a védelmezésig. Tehát mellettünk álló. Mert a Szentlélek maga is Istennek, Jézus Krisztusnak egyfajta teljes velünk léte. Ezért mondja Jézus másik vigasztalónak, önmagához képest. Mert szellemi, lelki értelemben a lélek Jézus helyettese. Személyében Jézus maga van velünk. Jézus lelke van bennünk, aki ugyanúgy, mint Jézus, tanítja, segíti, tanácsolja, vigasztalja, erősíti, védelmezi az embert. Ez az egyik. A másik. Azt mondja Jézus, hogy a lélek velünk marad, maradandóan velünk, mellettünk áll, sőt, bennünk van, és soha nem kell az embertől eltávoznia, ahogy ezzel szemben Jézusnak földi munkája végeztével bizony el kellett mennie a tanítványaitól. A lélek marad. Harmadszor, amit itt még mond Jézus, és amit mi többnyire nem is fogunk fel, hogy micsoda hatalmas kiváltság a Szentlélek személye a hívő számára. Miért? Mert a világ értve ezen most a nem hívőket, nem ismeri a Szent Lelket, mondja. Nem is ismerheti, mivel a fiút, Jézust, és az atyát sem ismerik. Az Istent, akinek a lelke, belsője a Szentlélek. Következésképpen folytatja Jézus, a nem hívők nem látják őt, és nem érzékelik a hatását, a működését önmagukban, ahogy a hívő viszont ismeri, és gyakran, nagyon is konkrétan látja. Értsd megint, érzékeli. Érzékeli. A lélek mindenkiben működik valamilyen titokzatos módon, a nem hívőkben is, csak ők erről nem tudnak. No, ez tehát az első lélekről szóló passzus Jézus búcsúbeszédében, és itt már is három nagyon komoly dolgot mondott el. A Szentlélekről szóló második részt a 26-os versből olvasom. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A lélek egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy tanítja az embert, tanítja Isten dolgaira. Ennek az alapjáról Pál apostol ír az első korintusi levélben, második fejezet 11-es. Isten belső dolgait nem ismeri senki, csak Isten lelke a benne, Isten bensejében lévő Szent Lélek. Belső, nem látható bölcsesség ez, szemben Istennek a természetben mutatkozó bölcsességével, amely kívülről látható, és fokozatosan feltárható. Na, a megváltás titka az nem ilyen. Elrejtett bölcsesség. Ez a bölcsesség ugyan kijött a világba, valósággá lett Jézus kereszthalálában és föltámadásában, de már hogy mit akart Isten a kereszttel? Az csak akkor lett érthetővé, folytatja Pál, amikor Isten kinyilatkoztatta a lélek által a kereszt értelmét az apostoloknak. Sem a kereszt látása, sem a feltámadott látása, sem a róla szóló beszéd nem érteti meg önmagában senkivel Istennek ezt az elrejtett bölcsességét, hanem egyedül a Szentlélek. Isten pedig maga teszi ezt lehetővé, ő adja a bensőjéből való lelket egyenest az ember bensőjébe, mondja szintén Pál. Mi azt a lelket kaptuk, amely Istenből van. És hát ez a csoda, ez mindenkivel megtörténik, aki Jézusra hivatkozva kéri a Szent Lelket. A Szent Lélek tehát tanít. Mit tanít? Mit? Nem elsősorban valami vadonatúj dolgot, bár olykor azt is, hanem eszünkbe juttatja Jézus szavait és tetteit, egyben megmagyarázza, megérteti ezeket, és végül segít, hogy alkalmazni tudjuk Jézus igazságát életünkben egy-egy aktuális helyzetre. Tehát három dolog: emlékeztet, értelmez, alkalmaz. Ez a tanítás. Ennek a jelenségnek klasszikus példája Péter első pünkösdi beszéde az apostolok cselekedetei második fejezetében. Az a Péter, aki korábban folyton értetlenkedett Jézus szavaival és tetteivel kapcsolatban, most mindent tisztán lát, ért, és bátran, világosan el is mondja a pünkösdi tömegnek. Miután betelt Szent Lélekkel, akkor a bensőjében értette meg azt nyomban, amit a szemével addig is látott, fülével hallott, de felfogni nem tudott. Na, most megértette, és nyomban hirdetni is kezdte. De hát a tanítás. A harmadik Szent Lelkes passzus, az a 15. fejezet 26-os, 27-es vers. Amikor pedig eljön a vigasztaló, akit elküldök majd nektek az atyától, az igazság lelkét, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. de ti is tanúságot tesztek majd, mert kezdettől fogva velem vagytok. Jézus itt az igazság lelkének nevezi a Szent Lelket. Ez nem valami birtokviszony, mintha az igazságnak lenne valamije, lelke, hanem azonosságot fejez ki. A Szentlélek maga az igazság. Amit mond, az, ahogy a görög kifejezi, aléteia, az a leplezetlen valóság, aléteia, a realitás Istenről és magáról, az emberről, arról, hogy ő Isten teremtménye, és hogy mi minden következik ebből, ránézve, meg az életére nézve. Hát elsősorban az, hogy Isten rá vonatkozó tervét, akaratát, amit megismert, azt kell megvalósítania, kihozni a való világba, minden konkrét élethelyzetben, mert csak így tud belesimulni az igaz valóságba, Istenbe. Ez az ő igazsága. És ez a mi mindennapi tanúság tevésünk, Isten akaratát cselekedni. Erre a Szentlélek képesít, vagyis arra, hogy a tanítványok tanúságot tegyenek Jézusról a világ előtt, akkor is, amikor emiatt a világ gyűlöli és üldözi őket. Olyannyira, hogy amit ők kimondanak, hallható, látható formában tanúságot tesznek, azt valójában a Szentlélek, a bennük élő Szentlélek teszi. Ebből az is következik, hogy nem nekünk kell minél többet bírni a Szentlélekből, hanem fordítva. Azért kellene imádkoznunk, hogy a Szentlélek bírjon minket egyre jobban, és használjon fel Isten céljaira, hogy ne mi akarjuk használni a lelket saját ilyen-olyan céljaink érdekében, hanem ő birtokoljon és használjon minket. Jön a negyedik passzus, ez már a 16. fejezetben van, a 7. vers. De én az igazságot mondom nektek, mondja Jézus. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. Ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Hát itt ugye az a kérdés, hogy miért kell Jézusnak elmennie a Szentlélek eljöveteléhez. Több okból. Először is egyszerűen az isteni végzés miatt. Pont. Isteni végzés, de mondjuk logikus is, hogy Jézus, aki a mennyből jött, aki egy mennyei lény, hát azért ő egy mennyei lény, éppen addig és csak addig időzzön a földön, amíg az atya akaratát teljesíti, művét bevégzi, megváltást szerez az embernek, legyőzi a sátánt, hogy majd mi is legyőzhessük a magunk életében, létrehozza az egyház csíráját. Na, Jézus ezt elvégezte, és ezért most el kell mennie vissza oda, ahová ő való, mint mennyei lény. Ez az egyik ok. A másik az a megváltás ökonómiája, vagyis észszerű takarékos rendje, beosztása. Ez az ökonómia, ez nem engedi meg, hogy egyszerre több isteni személy, a fiú is, meg a Szentlélek is jelen legyen a földi világban. Harmadszor Jézus küldetése az egész világnak, az egész világ üdvére szólt, de az ő emberi testben való jelenlétét természetesen behatárolták a tér és időbeli korlátok. Mindösszesen 3 évig működött, és szinte csak a Szentföld területén. Na, a lélek előtt nincs ilyen korlát. Ő jelen lehet mindig, mindenhol és mindenkiben. Végül a negyedik ok az, hogy a lélek belül munkálkodik az emberben, és ez jobban meggyőzi az embert, mint a testileg kimondott szavak vagy elvégzett tettek, legyenek azok akár Jézus szavai, tettei is. A lélek belül munkálkodik. Ennyi volt a negyedik passzus, rövid, de nagyon tartalmas. Ötödik passzus. 16. fejezet 8-tól a 11-es versig. Ő, tudnik a lélek, amikor eljön, elmarasztalja, vád alá helyezi, és elítéli a világot a bűnről, az igazságról, meg az ítéletről, vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem. Az igazságról, hogy én az atyához megyek, és többet nem láttok engem. És az ítéletről, hogy ennek a világnak fejedelme már megítéltetett. Eszerint a tanítványok, azaz a bennük működő Szentlélek tanúságtétele rábizonyít a világra három dolgot, három igazságot. Azt, hogy a világ, a hitetlen emberiség bűnös. Bűne az, hogy nem hit Istennek. Ő a proféták után elküldte a legvégső és legnagyobb bizonyságtételét, Jézust, és hát ő nála többet, nagyobbat nem küld, és nem is küldhet. Ha tehát neki nem hittek, akkor a hitetlenség valamilyen értelemben teljessé vált. A küldöttben magát a küldőt, Istent vetették el, akik nem hittek Jézusnak, és ez a bűn. Ez a bűn. A második dolog, hogy a lélek rábizonyítja a világra az igazságot, vagyis azt, hogy Jézus nem halott, és nem egy elítélt bűnös, hanem igaz. Ezt az igazolja, hogy feltámadt. Istenhez, az atyához ment, de ami most a lényeg, hogy nem halott, hanem él. Él, vagyis kapcsolatra lehet lépni vele. És ez a kapcsolat az ember igazsága, igaz volta, megigazulása. Erről mondja az apostol is a Róma levél 4. fejezet 25-ös versében, ami enélkül teljesen érthetetlen, hogy Jézus azt mondja, meghalt bűneinkért, jó, ezt értjük, és feltámadt megigazulásunkért, vagyis azért, hogy most már, mint élővel, kapcsolatba léphessünk vele, hiszen él, és ma 2000 év múltán is él és velünk van, kapcsolatban van velünk a lelke által, és csak így lehetünk igazak. Isten színe előtt igaz emberek. Tehát ez megint egy nagyon fontos igazság a lélektől. Harmadszor a Szentlélek igazolja, hogy mindezek miatt a bűn, vagyis a hitetlenség szerzője, a világnak fejedelme már megítéltetett, már most megvan ítélve. Annyiban ítéltetett meg a sátán, hogy kiderült, hogy többé már nem ő az abszolút szuverén a világban, hanem az ember ki tud lépni, ha akar. A fennhatósága alól, a bűnfogságából, és szabad lehet. Utolsó, 6. passzus, a 16. fejezet 16-tól a 14-esig, és még a 16-os is hozzáolvasom. Még sok mondani valóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Hát ez is egy nagyon gazdag kijelentés. De a lényeg, a Jézus földi szolgálata utáni kinyilatkoztatás. Hát ugye vannak dolgok, amiket a tanítványok ekkor még nem lennének képesek megérteni, vagy elviselni, csak majd a lélekkel megerősödve. A teljes igazságra majd a Szentlélek fogja őket elvezetni, vagyis Jézus így érti, az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. De közben ezek is ám Jézus kinyilatkoztatásai, mert ezeket sem magától mondja a lélek, hanem azt mondja, amit Jézustól, illetve az atyától hall. Hát mik ezek az eljövendő dolgok? Gondoljunk csak a jelenések könyvére. Ott a lélek, illetve Jézus sok ilyen eljövendő dologról szólt. Elmondta vázlatosan a majdani egyház egész történetének a fő irányait, fő szellemi erővonalait. Folytatta azt, amiről Jézus már ugyan az evangéliumokban is beszélt, de a jelenésekben sokkal részletesebben. A végidő történéseinek és a gonosz erők sorsának ismertetését, aztán Jézus a jelenésekben, vagyis a Szentlélek beszél sokkal részletesebben, mint az evangéliumok, Isten országáról, az Istenhez hű, meg a vele szemben álló erők végső arcáról, az Armageddonról, a mennyei Új Jeruzsálemről, és így tovább. Tehát ezek a jövőbeli dolgok, amelyekről Jézus ígérete szerint a Szentlélek jövendől nekünk, illetve már is jövendőlt. Aztán azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek megdicsőíti őt. A héber dicsőség, kavod szó első értelme az, hogy súly, jelentőség. Itt is erről van szó. A lélek az, aki munkájával megmutatja Jézus Krisztus valódi jelentőségét a világban. Hogy tudnillik, megtörte a gonoszt, kiszabadította hatalma alól az embereket, akik ezt akarták, hogy egy egészen új világrendet teremtett itt a földön, és hogy örök életet adott híveinek, stb. És mennyiségileg is Jézus súlyát, a kavódot, a dicsőséget, a jelentőséget mutatja meg a világban, hogy az ő örömhíre és ennek hordozója az egyház oly rohamos gyorsasággal elterjedt az egész Róma akkori világban, vagyis a római birodalomban. Aztán még mit mond? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem. Erről már egyszer beszéltem a 14. fejezetben, de mit jelent az, hogy Jézus elmenetele után kis idővel újra látjuk őt? Több értelemben lehet erre gondolni. Egy, látni fogjuk az utolsó napon, amint feltűnik az ég felhői között. És ez is rövid idő ám, mert ha valaki öregen visszatekint az életére, hát az bizony rövid időnek fog tűnni, elszaladt. Ez az egyik. Aztán gondolhatunk Jézus feltámadás utáni megjelenéseire, amikor választottai tényleg láthatták. És végül az egész hívő életében, az ember egész hívő életében láthatja az Urat, amikor az ő tanítása szerint él, akkor érzékeli, hogy Jézus ott van jelen az életében, vele van, mert szereti őt és hisz benne. Úgy legyen, ámen. Kedves hallgatóim, Dél Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották, az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.